Magyarország első katolikus rádiója nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt években jelentősen, csak nem hatszorosára nőtt a szociális célú kiadások összege, jelezte a gondoskodás politikáért felelős államtitkár a hajdúszoboszlói Szent II. János Pál pápa szociális otthon átadásán. Fülöp Attila azt mondta, 2010-ben 325 milliárd forintot fordítottak erre a célra, az elfogadott 2026-os költségvetésben pedig már 1860 milliárd forint áll rendelkezésre, ami tartalmazza a szociális ellátásban és a gyermekvédelemben dolgozók idei 15%-os béremelését. A 99 ellátott befogadására alkalmas hajdúszoboszlói szociális otthon a Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye beruházásában készült el, a kormány az intézmény működtetését támogatja. Az új létesítmény 2 milliárd 700 millió forintból épült fel, azt Palánki Ferenc megyés püspök áldotta meg. Az egyházi vezető a szeretet győzelméről beszélt, a szeretet mindent legyőz, erősebb, mint a halál, mondta, hozzátéve, hogy ismerjük fel a másik emberben a jelenlévő Istent. Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit, hangsúlyozta tegnap a miniszterelnök a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatóján. Orbán Viktor leszögezte, hazánk továbbra is készen áll arra, hogy ha lesz békecsúcs, akkor annak Budapest adjon otthont. A miniszterelnök felsorolta, tavaly január óta 17 amerikai beruházásról született döntés, ez évtizedes rekord. A magyarok újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba, Magyarországot meghívták a gázai béketanácsba. Kulcsfontosságú megállapodások születtek a kőolaj, a földgáz és a nukleáris energia területén. Hazánk mentességet kapott az orosz olaj és gáz szankciói alól, így továbbra is biztonságban van az energiaellátás. Orbán Viktor arról is beszélt, az ukránok joggal gondolják azt, hogy jelentősége van annak, milyen kormánya lesz Magyarországnak, ezért érhető, hogy ők és elnökük nyilvánvalóan beszálltak a választási kampányba. Az Egyesült Államok számára az a legfontosabb, hogy befejezzék a háborút Ukrajnában, ők az egyetlenek, akik mindkét felet le tudják ültetni, tárgyalni, mondta az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio is megerősítette, Donald Trump és Orbán Viktor személyes jó kapcsolatának köszönhetően valóban nem túlzás azt állítani, hogy jelenleg a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát éljük. Szijjártó Péter megemlítette, fontos megállapodást írt alá a két ország az atomenergiai együttműködésről. A nukleáris energia terén új technológiákat dolgoznak ki, ezekből így Magyarország is a lehető leggyorsabban profitálhat, részletezte a külgazdasági és külügyminiszter. Tárgyaltak arról is, hogy a MOL milyen feltételek mellett tudja megvásárolni a szerbiai NISZ olajfinomítóját. A stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezi a MOL az Energiaügyi Minisztériumnál, a régió ellátásbiztonságának fenntartása érdekében egyúttal megkezdték a finomítóik tengeri úton történő ellátását. Hangsúlyozták, hogy nincs veszélyben az üzemanyagellátás. Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolaj vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába. Horvátország kész segíteni az ukrajnai tranzitlálását követően az uniós jog és az amerikai szankciók betartásával, közölt az ex-közösségi portálon a horvát gazdasági miniszter. Ante Susnyár azt írta, Horvátország felelősen és átláthatóan jár el a regionális energiabiztonság ügyében és nem engedi, hogy Közép-Európa üzemanyag ellátása veszélybe kerüljön. Szijjártó Péter szerint Magyarország nem szívességet kér Horvátországtól, amikor az orosz kőolaj Adria vezetéken keresztül szállítását csürgeti, hanem az Európai Uniós szabályok betartását. A miniszter szerint, amennyiben a csővezetékes tranzit, például a Barátság vezeték politikai vagy egyéb okok miatt ellehetetlenül, Magyarország és Szlovákia jogosult tengeri útvonalon is orosz kőolajat vásárolni. Március 15-én békemenet a legnagyobb, posztolta ki Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök korábban már jelezte, hogy az áprilisi országgyűlési választások előtt lesz még egy békemenet, és most megerősítette ezt posztjában. A békemenet időpontja a választási kampány hajrájára esik. A rendezvény célja a nemzeti szuverenitás és a béke melletti kiállás. Korábban Magyar Péter is bejelentette már, hogy a Tisza párt is rendez nemzeti menetet a kokárdás ünnepen. Kétszer rosszabb a kátyú helyzet, mint tavaly, mondta el a Magyar Közút ZRT műszaki vezérigazgató helyettese az Inforádióban. 4600 kátyús helyet tartanak nyilván, ismertette Mikesz Csaba, hozzátéve, hogy időtálló munkát csak melegebb körülmények között tudnak végezni. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, csak északkeleten lehet némileg több a felhő, csapadék nem hullik, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban -4, -2, napközben aztán +6-7 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Február 2-án, a megszentelt életnapján, vagyis gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén, Budapesten a Párbeszéd házában gyűltek össze a magyarországi szerzetes rendek képviselői 34 rendből, közel 200-an. Egy másfél órás kerekasztal beszélgetést tartottak, amelyen részt vett Kővári Magdolna, szociális testvér, Lukács János, jezsuita szerzetes, és Orosz Andrea, az Oázis lelki gondozó és mentálhigiénés szolgálat vezetője, a Bakony Béli Bencés közösség oblátája. A kerekasztal beszélgetésben arra keresték a választ, miként tudnak megerősödni Krisztus követő életükben a szerzetesek, harmóniában élni és az éltető forráshoz közel maradni. A kerekasztal beszélgetésből hallhatnak részleteket. Kővári Magdolna, szociális testvért hallják.
Mi is az identitásunk gyökere szerzetesként? Tehát, hogy miért vagyunk szerzetesek? És ugye így végignézek ezen a tarkasságon, és itt megjelenik ebben a teremben a karizmáknak a gazdagsága. De hogy mi is a karizma? Hogy miből áll össze? Az Isten kapcsolatból, abból a tűzből, az elhívásból, közösségből és a szolgálatból. És hogy, ott szokott elcsúszni a dolog, és ennek ilyen hatalmas méretei vannak, és néha úgy látom, vagy úgy élem meg, hogy kicsúszik a kezünkből ez az egész kérdés, hogy az identitásunkat észrevétlenül elkezdjük a szolgálat alapján meghatározni. Hogy ki is a szerzetes, aki ezt csinál, vagy azt csinál, vagy iskolája van, kórháza van, és észre sem vesszük, hogy a teljesítményből kezdjük el meghatározni azt, hogy kik vagyunk, és akkor észre se vesszük, hogy millió egy elvárásnak akarunk megfelelni, és valahol teljesen elsikkad a lényeg. A lényeg pedig az, hogy egyáltalán miért lettem szerzetes, ugye, hogy menjünk oda-vissza a Benedek a regulájában, Szentbenedek a regulájában, mert meg kell vizsgálni, hogy aki jön, az valóban Isten keresi-e. Hát miért vagyunk szerzetesek? Mert hogy Isten keressük. És a szerzetesi élet, ennek a különböző elemei ebből az egészen mély elköteleződésből születik. Tehát, hogy a szolgálat, bármilyen szolgálat, ebből a mély átadottságból és a közösség megélésének a szövetéből fog születni. És akkor benne vagyunk ebben a 21. századi pörgővilágban, a millió elvárással, amikor rányomják az egyházakra az intézményeket, mi meg magunkra húzzuk az egészet, mint a polcot. Jól akarjuk végezni, ugye? Tehát akkor a piacon versenyben kell maradni, és az intézményeknek funkcionálniuk kell, be kell tömnünk a lukakat, és akkor hallgatom a szerzetest egy-egy program keretén belül, amikor mondja, hogy hát én már csak teszem a dolgomat, de lelki életem nincs. Én már nem is tudom, hogy fér-e még valami a napomba. És akkor sorolhatnánk. És ezzel az elvárásrendszerrel, amit így belecsúszunk, és teljesen elveszítjük a perspektívát. És azt hiszem, hogy ez a szerzetességnek a legnagyobb veszélye. Olyanok vagytok, mint a föld sója. Na de bárki, aki főz, az tudja, hogy nem kilónyit teszünk a sóból az ételbe, viszont hogy ha a sónak nincs íze, akkor sem lehet vele főzni. És akkor ez a két nagy banánhéj, hogy számokban gondolkodunk, és teljesítményekben. És akkor elveszítjük a szerzetesség lényegét. Hadd idézzek egy jezsuita írót ide, John English, kanadai jezsuita, közösségi megkülönböztetésről írt könyvében mondja, hogy három fontos kérdés van, amit minden közösségnek rendszeresen fel kell tennie. Az első kérdés az, hogy hogyan bánjunk az ajándékainkkal. Tehát a közösségben minden egyes rendtárs ajándék, hozza az ajándékait. Hogyan használjuk az ajándékainkat? Ez a közösségi létdimenziója. A másik kérdés az, hogy megvizsgálni, hogy mennyire fertőzött meg minket a világ szelleme. Tehát a működésmódunkban mennyire idomultunk kényszerből vagy figyelmetlenségből ahhoz a logikához, amivel a világ hajt minket, mint egy ostorzsalom mögöttünk. És mennyire engedünk ennek, mennyire jön ez be a működésmódunkba. És a harmadik kérdés, hogy hol vannak a közösségi életünkben az élet és a halál jelei. Ez az alapja a közösségi megkülönböztetésnek, aminek alapján közösségileg is valahol meg kéne találjuk azt, hogy mire mondunk igent, mire mondunk nemet, mi az, amibe belekezdünk, mi az, amit el kell engedni, és hogy ne a külső körülmények, elvárások, követelmények határozzák ezt meg, hanem egy állandó befele figyelés arra a hívásra, hogy miért vagyok itt, ki hívott ide, miért vagyunk együtt, és hogy mire akar minket az Úr most használni. Tehát, hogy ez az Úr következő küldése, küldetése feladat a számunkra, számomra, egyénileg, számunkra, közösségileg, vagy nem. És ezt nem nagyon tesszük. Tehát valahol itt van a gyökere, azt hiszem, minden bajnak, ami aztán később jön.
A moderátor Giannone Péter kérdezett.
Mit tegyen az, akinek az ima életében egy szárazabb, egy sivatagosabb időszak van, akár párhuzamosan azzal, hogy a munkahelyén meg, vagy a munkájában, a szolgálatában pedig azt érzi, hogy hát ott sem teljesít jól, ugye ezek gyakran együtt járnak.
Kővári Magdolna.
Az ima nem attól jó, hogy sivatagos-e vagy sem, hanem hogy rendszeresen hazamegyek-e. Függetlenül attól, hogy ez most üres, vagy telített, nehéz, vagy küzdelmes, fájdalmas, vagy örömteli, mindegy. Hogy hazajárok-e rendszeresen. De értem a kérdésedet, tehát, hogy amikor valami túlpörög, és elvesztem az egyensúlyt, akkor nagyon nehéz lesz hazatalálni az imába is. És hogy ott mi lesz a segítség, hogy ne pótszerekkel, ne mindenféle anesztéziával, tehát hogy az mostan éppen az okostelefon, vagy a Facebook, vagy mit tudom én, micsoda, amivel a fáradt testemet, agyamat, lelkemet valahogy pihentetni szeretném, hanem hogy tényleg vissza betaláljak a kápolnába még akkor is, hogyha azt élem meg, hogy ott semmi, de semmi nem történik.
Lukács János jezsuita a következőt fűzte hozzá.
Szerzetes életnek valahogy így más a logikája, azt hiszem, mint a világi életnek, és az egyik móda, hogyan ezt meg lehet talán fogalmazni, az az, hogy így az életünk, tehát szokták így mondani, hogy az első szakasz így emelkedés, és a második szakasz az pedig így a lefelé vezet, és akkor így a veszteségeknek így a folyamatos elfogadása, hogy az milyen fontos. Azt hiszem, hogy a mi életünkben valahogy így pont azzal, ahogyan az imádságnak megvan a helye, az ideje, függetlenül attól, hogy mennyire jó érzés imádkozni, vagy mennyire milyen kézzelfogható gyümölcsei vannak. Valahogy ez számunkra ez valahogyan azt jelenti, hogy így a veszteségek, tehát amik a fogadalmakban is így kifejeződnek, hogy valahogy ezeknek a folyamatos elfogadása az úgy helyet kap az életünkben. Az evangéliumokat így olvasgattam, akkor így Jézus nem nagyon kérdezte senkitől, hogy milyen a lelki életed, szóval az így valahogy... Nem tudom, annyira nem volt neki központi, hanem hogy milyen az életed, az viszont igen. Tehát szerintem azért beszélünk sokat az imáról mostanában, mert hogy ez nagyon-nagyon hiányzik. Szóval tényleg így, hogyha így nézzük a szerzetes életnek így ezeket a nagy vonalait, akkor ez, ahogy így Magdi elmondtad az előbb, vannak olyan korszakok, amik nagyon segítik így a tehát egyszer maga akkor is olyan, hogy a csöndet, vagy az összeszedettséget, és akkor mondjuk a szerzetesség tényleg így a modern korban abba tudott újdonságot hozni, hogy így lehetőséget adott a cselekvésre, az értelmes cselekvésre. Mert hogy lehetett, nem tudom, összefogni, és akkor a szegényeken segíteni, vagy betegeken segíteni, vagy a Szentföldön fogságba esetteken segíteni, meg ilyen nagyszerű lehetőségeket kínált a szerzetesség, és akkor ez így vonzó volt, mert egyébként meg így nem tartozott hozzá a hétköznapi élethez. Most azt hiszem, hogy tehát mindenkinek ilyen nagyszerű dolgokra van lehetősége, ami a közös, a kornak így a nagy hiánya, meg nagy keresése az ez, hogy hogyan tudok visszatalálni ahhoz, ami korábban talán sokkal inkább adott volt, hogy egy nem csak így az Istennel kibékülve, meg magammal, hanem így a világgal, meg az élettel, így egyfajta derűvel élni, elfogadni azt, ami van, de nem egy ilyen lemondó elfogadással, hanem egy jó értelembe vett elfogadással, ami lehetővé teszi azt, hogy tényleg arra figyeljek, ami a lényeg, és hogy tényleg abból tudjon születni, amit megteszek. Szóval így látom ezt, hogy az imádság az része egy nagyobb egésznek, amiről viszont igen, az egész a fontos, csak az imádságnál kezdődik.
Kővári Magdolna.
Behoznék ide egy mondatot, amit valakitől hallottam, akivel így dolgoztam, és visszatekintve szerzetesi életének hosszú éveire mondott egy ilyet, hogy hát most rádöbbentem arra, hogy eddig én hűségesen végeztem a zsolosmát, de lelki életem nem volt. És akkor ez teljesen megrendített, ebből kezdtünk el beszélgetni. Szóval, hogy egyáltalán mit is értünk ima alatt, és nagyon sokszor az imáról való gondolkodás kimerül abban, hogy elmondjuk a kötött imáinkat, ami mellesleg nagyon fontos. Tehát, hogy honnan ered a zsolozsma, a kronosznak a megszentelése, hogy minden imaóra egyfajta megállás, tehát, hogy nem ebben a darálóban vagyunk, hanem ami a körbeforgó kronosz, hanem mindig megállunk, és egy kitekintés a végtelenre, az Istenre. Tehát fontosak ezek a kötött imák, de ha visszanézünk a kezdetektől egészen mostanáig, a kötött ima mellett mindig ott volt a csendes belső ima. A csend és az egyedüllét, ahol ez a fajta egység elkezd történni, hogy hogy vagyok én az Isten előtt, és mindaz, ami bennem van. Hogyan hozom kapcsolatba az egész lényemet. És az az a pont, ez a csendes egyedüllét az Istennel, ahol életemnek minden darabkája kezd integrálódni, és nem lesznek külön kis szegmensei. És ebbe a kapcsolatba mindenfajta küzdelmet be lehet hozni, így válik a küzdelem a belső átalakulásnak az útjává, vagy a nehézségek, vagy a sötétség, vagy minden az átalakulást fogja szolgálni, és hogy ez egy folyamat, és ennek nincsen receptje. De ráerősítenék arra, amit a Janó is mondott, hogy ez nem lehet egyedül, tehát az nagyon fontos, hogy egy lelki vezető legyen mellettem. A másik ilyen szakítás, ami szokott történni, hogy ja, ez az ima életem, és ez most nagyon egyre divatosabb, hogy akkor most hát a mentális egészségem, az önismeretem, és akkor az ima életem. Mint hogyha ezek két különböző dolog lenne, hát egy, aki Istennel találkozni akar, annak az önismeretében is mélyülnie kell. Minél inkább mélyülök az önismeretben, annál inkább tudok rányílni az Istenre. A pszichológia ilyen divatos műfajjá vált. Nagyon fontos, hogy integráljuk. Vannak, akik tartanak tőle, vannak, akik egészen elúsznak benne. De hogyha azt nézzük, hogy a pszichológia az Isten ajándéka, egyfajta eszköz, ami segít a mélyebb önismeretben, de nem egyenlő a spiritualitással. Egyáltalán nem egyenlő az Isten kapcsolattal. Hogyan tudjuk az önismeretet és az Istenben való elmélyülést, hogyan tudjuk együtt tartani? És akkor itt megint visszakerülünk az egyensúlyhoz. Sajnos, hát az emberi természetünkből fakadóan mindent meg tudunk ragadni, és mindenből bálvány lesz. Na most, hogyha egyre mélyülő önismeretben reflektálok a motivációimra, akkor felfedezem ezeket a kis bálványokat. A sivatagi atyák démonoknak hívták őket, hogy de érdekes, hogy én ezt teszem. És a legszentebb dologból is tudok magamnak bálványt faragni. Ha visszakanyarítom ezt az egyensúlyhoz, most akkor mentálhigiénés szempontból jól fogok élni, megteremtem az egyensúlyt, mindenre odafigyelek, szuper. És akkor megkérdezem tőled, hogy ez mind gyönyörű. De mondd már meg nekem, hogy mikor volt az utolsó alkalom, amikor túlléptél magadon, amikor áldozatot hoztál, amikor félretetted a te kis programodat. Én mindenkinek mindenne vagyok, én a többiekért élek, tényleg. És mikor figyeltél legutóbb a saját szükségleteidre? Ugye, tehát, hogy bármelyik irányba el tudunk csúszni, ez olyan, mint a kötéljárás. És reflexió, ima, reflexió. A kettő az valahol ki kell egészítse egymást. Én legalábbis így látom, és a tapasztalatom is ezt mutatja.
Orosz Andrea.
Én még azt tenném hozzá, hogy az első gondolatom az így a kapcsolat volt, és itt nagyon kapcsolódik mind a kettőtökhöz, hogy valóban, hogy kapcsolatban lenni önmagammal, és az Istennel, és a társaimmal, és hogy ebben a kapcsolati rendszerben tudjuk egymást segíteni, illetve hogy legyen emberem, akár a közösségen belül, akár a közösségen kívül időnként, aki segít például az egyensúly, vagy abban, hogy rálássak arra, hogy most esetleg ez az egyensúly megbomlott. És pont ennek érdekében, amit Magdét elmondtál. Tehát, hogy valahogy ez a kapcsolódás, és hogy ez a belső csend, meg ez a belső harmónia, ez végül meg tudjon születni benne.
Janone Péter.
Ha egy dolgot tehetnétek a saját közösségetekben, vagy ami változtatnátok, hogy mindenkinek jobb legyen, akkor mi lenne az? Mit tennétek?
Kővári Magdolna.
Azon túl, hogy indiszkrét kérdés egy kicsit lehetetlen is, mert így belegondoltam így, így az irodámban minden testvérnek ott van a fényképe a falon, és akkor így hirtelen megjelent előttem ez az ikonosztáz, és egy dolog, hát mit tudom, nincs olyan, hogy most egy dologgal mindegyiknek megoldjam a küzdelmét vagy kérdését, de így utóbbi időben, ami számomra egyre fontosabbá válik, hogy hogyan tudnánk megtanulni egymásra jobban figyelni, egymást hordozni. Mert hogyha ez történik, akkor természetszerűen azok a potenciálok, amelyek ott vannak bennünk, azok az ajándékok, amelyekkel Isten megáldott, és amelyekkel ezt a közösséget ajándékozni szándékozza személyeinken keresztül, azok ki fognak bontakozni. Szent Benedeknek a regulája jut eszembe, megint a 72. fejezet, aminek az utolsó sora az, hogy Krisztusnak elébe semmit ne tégy, de ugye ez a jó buzgóságról szól, hogy a testvérek egymást versengve szeressék, egymásnak engedelmeskedjenek, vagyis odahallgassanak egymásra, egymás gyengéit türelemmel és szeretettel hordozzák. Szerintem ebben minden benne van.
Lukács János jezsuita.
Nekem most van egy ilyen európai, egy ilyen nemzetközi jezsuita feladatom, hogy így a képzésre figyeljek valahogyan, és ott az egyik dolog, ami feltűnt, és amivel kapcsolatban most itt egy lépést próbálunk tenni, az az, hogy valahogyan elgondolkozzunk azon, hogy az internetes, a digitális világ milyen hatással van a szerzetesi életünk minőségére, meg mindenre, amiről itt most szó volt. És mondjuk egész konkrétan elég sokat vagyunk külföldön a képzésünk során, és ahogyan a magam külföldi tapasztalataira visszaemlékszem, ezek nehezek voltak idegen nyelven, egész napos tanulás után mondjuk még este összejönni, és lehetőleg vidáman, meg egymásra figyelve beszélgetni másokkal, akik meg ki tudja, hogy melyik országokból tevődik össze mondjuk az az asztaltársaság, amelyikhez éppen. Szóval ezek meg volt a kihívása, utólag visszanézve a irdatlan gazdagsága is, de ennek feltétele volt, hogy olyan túl sok egyéb dologgal nem tudtunk foglalkozni. És akkor emiatt úgy adódtak könnyen ilyen baráti beszélgetések. Spontán tudott történni, meg azt élveztük a legjobban, amikor nem volt nagyon megszervezve, hanem is spontán ezek alakultak. Most, amikor spontán alakul, akkor az történik, hogy egymás után mindenki rájön, hogy tulajdonképpen sokkal egyszerűbb így vacsora után visszamenni a szobájába, és akkor felhívni interneten keresztül a saját anyanyelvét beszélő ismerőseit, és akkor úgy az este úgy látszólag oldottabb, mint amikor ezen az egészen keresztül kell menni, amit az előbb így elmondtam. Egyik előző általános rendfőnökünk mondta, hogy az internet a távol lévőket közel hozza, a közel lévőket pedig eltávolítja tőlünk. Na és akkor ez, és mi ez az egész jelenség, ami itt történik? Nagyon sok lépés volt, ami így ide vezetett, hogy, és egy tényleg valaki tanul, hiába szerzetes, akkor is interneten kell már eleve beiratkoznia, fölvenni az órákat, ott kapja meg az anyagokat, nem tudjuk magunkat elszakítani tőle. Még akkor is, hogyha jól használom, és nem jön valamilyen, nem tudom, keményebb addikció, akkor is nagyon könnyű ott ragadni. Na és ez az egész jelenség, és hogy nagyon-nagyon kevés olyan igazi komoly reflexiót láttam ezen a téren. Na és ez például egy ilyen lépés most, amiben most így próbálunk lépni, hogy na, legalább kezdjünk valahogy egy pár megalapozottabb szempont alapján gondolkozni erről a témáról, meg beszélni arról, hogy mert hogy nagyon sokan egyébként bevezetnek ilyen kis házi kis praktikákat, egyik ezt csinálja, másik azt csinálja, egyik közösség egy kicsit a másiknál előrébb van, és akkor így, most nálunk például van egy ilyen konkrét téma. A közösség, amit tud tenni szerintem, az az, hogy olyan döntéseket hoz, vagy szabályokat, vagy olyan életmódot alakít ki, ami segít abban, hogy én jó döntéseket tudjak hozni a magam életére nézve. És ennek így nagyon-nagyon sok módja van, de alapvetően gyakorlatilag minden, ami így nehézség, akár így a fogadalmakkal kapcsolatban, vagy akár tanulással, vagy hát így ami rengeteg példa egy eszünkbe juthat a szerzetes élet nehézségeivel kapcsolatban, hogyha van egy egészséges közösségi kapcsolódása valakinek elöljáróhoz, a többiekhez, többé-kevésbé egészséges, akkor igazából rengeteg lehetőség van segíteni. Hogyha ez így nincsen, akkor viszont nagyon nehézé válik.
Orosz Andrea.
Én is talán ezt az egészséges kapcsolódást, vagy ezt szóval az emberi kapcsolatoknak a fontosságát emelném ki. Azt, hogy így tudjunk és akarjunk egymáshoz kapcsolódni. És hogy figyeljünk arra tényleg, hogy legyen időnk egymásra. Hogy ennek akár így a közösségi tereinek is a megteremtése. Bakonybélben például a férfi szerzetesek egymással beszélgetnek bizonyos időközönként mindenki mindenkivel. Vagy tehát, hogy vannak ilyen megosztásték. Tehát, hogy valahogy arra figyeljünk, hogy valós kapcsolatok alakuljanak ki. És hogy mindenkinek legyen embere.
Kővári Magdolna.
A mi szolgálataink olyan sokfélék, és kint a világban, különféle egyházi vagy nem egyházi világi munkahelyeken millió egy elvárással, tehát nincs az a szabályrendszer, amiben mindenkit egyformán bele lehetne rakni. És attól függően, hogy egy-egy kisebb közösségben milyen külső szolgálatai vannak a testvéreknek, az szerint kell megszervezni az életet, hogy az életadó legyen. És hogy mitől életadó egy közösség, hogy az valóban otthon, hogy oda hazamegyek, hogy ott meg tudok pihenni. De ahhoz, hogy ez történjen, ebbe investálni is kell, mert ugye egy házasságba is kell investálni, pedig ők egymást választják, és akkor egy közösség meg úgy néz ki, hogy Isten hívja oda az embereket, és néha csodálkozom, hogy milyen furcsa ízlése volt, mert én biztos, hogy nem ilyen társakat választottam volna magamnak, de hogy ez már így működik, ugye, és van, akivel könnyebben együtt tudunk mozdulni, van, akivel sokkal nehezebben történik az, hogy megküzdjük azt, hogy a határainkat, az állandó újrakezdést, a különbségeinket, de hogy ez energia. Tehát ahhoz, hogy egy közösségnek hordozó ereje legyen, abba investálni kell, és arra állandóan figyelni kell, és ez egy állandó tanulási folyamat, és közben mi is változunk benne.
Összefoglalót hallottak a február 2-án a Jezsuiták Párbeszédházában megrendezett kerekasztal beszélgetésről, amelyen a szerzetesek szóltak saját életükről. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget Jézus csodáinak jelentőségéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, ammen! Annyiszor akartam már beszélni veled, de nem hagytál időt nekem. Annyiszor akartam már mondani neked, itt vagyok számodra, de te féltél. Annyiszor akartam már mondani neked, ne félj, mert veled vagyok. De nem hittél nekem, hanem távolinak és messzinek gondoltál. Annyiszor akartam már beszélni veled, de nem hagytál szóhoz jutni, hiszen szabadságodban áll, hogy eldöntsd, meghallgatsz-e, vagy ha akarod, kikapcsolsz. Ha most kész vagy arra, hogy meghallgass, akkor azt szeretném mondani neked, örök szeretettel szeretlek téged, engedd magad szeretni. Aláírás a te Istened. Engedjük magunkat szeretni, engedjük elhinni, hogy Isten örök szeretettel szeret téged, mindenkinél jobban, bármilyen napod van, bármilyen félelem van a szívedben, bármilyen aggodalmakkal és bánattal küzdesz meg, Isten veled van, és Isten azt üzeni, örök szeretettel szeretlek téged. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy szokott-e vihar lenni a ti lelketekben?
Hát néha igen.
Szokott lenni mondjuk, amikor összeveszünk valakivel, elkezdünk veszekedni egymással, nem békülünk ki, vagy anyával veszekedek, vagy testvéremmel.
Van-e még valami más ezen kívül, a veszekedéseken kívül, amikor így vihar van a szívedbe? Mi az, ami még így kibillent titeket így a megszokott egyensúlyból?
Ha például valaki beteg a családunkba, és aggódunk érte, olyankor feszültek vagyunk, idegesek, meg aggódunk azért az emberért.
Vagy biztosan vannak olyan megoldhatatlannak tűnő helyzetek a ti életetekben is, hogy akár a család, akár te szembesülsz valamivel, és úgy érzed, hogy ezt nem tudod megoldani, és így kétségbe esünk. Vannak ilyen helyzetek?
Vannak.
Tehát azt mondjátok, hogy vannak élethelyzetek, amikor elveszítjük a bátorságunkat, például egy nagy feladat előtt állunk, nehéz dolgozatot kell megírnunk, vagy olyasmit kérnek tőlünk, amire úgy érezzük, hogy nem vagyunk képesek elvégezni. Akkor azt szokták mondani nektek, hogy higgy magadban, meg bíz magadban, vagy még mit szoktak ilyenkor mondani, milyen bátorító mondatokat az emberek?
Hogy meg fogod csinálni, ne aggódj. Sikerülni fog. Meg azt, hogy ne gondoljunk arra, hogy nem fog sikerülni, arra gondoljunk, hogy például tovább jutunk, meg jó lesz minden.
És úgy érezzük, nagyon sokszor könnyű mondani ezeket, ugye? De annyira nehéz megtenni. Mert amikor meg abban a helyzetben vagy, ott hiába mond bárki bármit, neked kell végigcsinálni azt a megoldhatatlannak tűnő helyzetet, feladatot, vagy azokat a problémákat, azokat a betegségeket, baleseteket, amik velünk történnek, hiába bátorítanak minket a körülöttünk lévők, nekünk kell egyedül szembenézni, akár egy műtéttel, akár egy dolgozattal, akár egy veszekedéssel, mert neked kell szembenézned, a másik szemébe nézned, amikor összevesztél vele, neked kell oda menned az orvoshoz, oda tenni a kezedet vagy a lábadat, hogy akkor műtsék meg, vagy neked kell beszedned a gyógyszert, hogy gyógyulj meg, neked kell végig szenvedned azokat a lázas napokat, amikor úgy érzed, hogy ja Istenem, már 5. vagy 6. napja lázas vagyok, és még most sem gyógyultam meg, hogy vajon mi lehet. Aztán nekem is van olyan betegségem, hogy mindig azon gondolkodom, hogy vajon most ez a tünet miért van, miért szédülök, miért fáj a fejem, miért érzem gyengének magam, hogy ilyenkor az ember tele van így ilyen belső félelemmel és szorongással, és tényleg úgy érzi az ember, hogy könnyű mondani, de nagyon nehéz megélni ezeket a pillanatokat. Hát itt van nekünk viszont valaki, aki pontosan ismeri legjobban a mi szívünket és a legmélyebb fájdalmainkat és küzdelmeinket, az a messiás, az a szabadító, akit az Ószövetség óta várt a választott nép, hogy az Isten elküldi, és aki az Isten egyszülött fia, aki nem más, mint
Isten fia, Jézus Krisztus.
Jézus nem csak szavakkal tanított, minden emberi cselekedete Isten szeretetéről beszél. Együtt érzett a szenvedőkkel, lehajolt az elesettekhez, gyöngéden megérintette a szenvedőket. Amerre csak járt, a rászorulók megérezhették a belőle sugárzó jóságot. Néha egészen különös dolgokat tett, betegségeket gyógyított meg, áthágta a természet törvényeit, halottakat támasztott fel. Jézus e cselekedeteit hogyan nevezzük?
Jézus e cselekedeteit csodáknak nevezzük.
Szerintetek mire jó egy csoda?
A csoda soha nem öncélú. Nem arról szól, hogy Jézus mutogatja a hatalmát.
Valóban, Jézus nem mutogatja a csodákkal a hatalmát, nem azt csinálja, hogy nézzétek, én erre is képes vagyok, meg arra is, ő nem ilyen volt. Jézus jobban szeretett visszahúzódni, és annak örült, hogyha az emberek rajta keresztül a mennyei atyával találkoztak. Akkor hát miért tett csodákat?
Azért, mert a csodák által mindig az evangélium szavait erősítette meg, és magyarázta, fontos üzeneteket tudott átadni. A szavak ehhez nem mindig voltak elegendőek.
Mi emberek szintén, mi tudunk csodát tenni? Te tudsz csodát tenni?
Nem.
Jézus miért tudott csodát tenni?
Mert ő Isten fia volt.
Így van, Miri. És ez az, amivel ő az isteni hatalmát mutatta meg azzal, hogy ő képes volt csodát tenni, és ezek a csodák magyarázták el igazából az ő küldetésének a lényegét, ahogy az előbb mondtad, hogy nagyon fontos üzenetet tudott átadni nekünk emberek számára, amihez a szavak nem voltak elegendőek. Mit gondoltok, hogy mi volt az az üzenet, amik a csodáknak az üzenete, hogy mit érthettünk meg ezek által, hogyha végignézzük, vagy rátekintünk a csodákra, mit akart ezzel Jézus üzenni? Például a kánai menyegző által. Mi az üzenet a kánai menyegző csodája által, amikor Jézus a vizet borrá változtatja?
Isten úgy szereti az embert, mint hőlegény a mennyasszonyt. Olyan szövetséget köt vele, amely soha nem bont fel.
Mit akar üzenni az ördögűzések által?
Jézus azért jött, hogy megszabadítsa az embert a bűn, a gonosz fogságból. Ő a megváltó.
Mit akar üzenni Jézus a kenyérszaporítás által, Miri?
Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.
Jézus úgy használta a csodákat tehát, mint jeleket, jelképeket. Érdemes ezért nem csak azt meglátni, hogy mitől rendkívüli egyik vagy másik tette, hanem így, ahogy az előbb mi is tettük, meg kell értenünk, hogy mit akar üzenni Jézus általa, egy-egy csoda által. Volt még olyan csodája is Jézusnak, amikor mondjuk a vakot meggyógyította, vagy a sánta járni tudott. Vajon ezek által a gyógyítások által Jézus mit akart üzenni?
Hogy mindig van kiút.
Ma is történhet csoda?
Igen.
A vak által megélt csodának mi az üzenete, hogy mi által tudott ő meggyógyulni? Hogy? Amikor azt mondta, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam, akkor kitől kérte a gyógyulást?
Felismerte Jézusban, hogy ő az Isten egyszülött fia.
A csoda olyan, mint az Isten és az ember találkozása. Az Úr üzen, kegyelmét árasztja, mi pedig befogadjuk. A csoda ott születik meg, ahol összhangban vagyunk Istennel, igent mondunk neki, hiszünk abban, hogy ő az Isten. Jézus sokszor rácsodálkozott azoknak a hitére, akik felkeresték őt. Mondj erről egy példát, Miri, légy szíves.
Amikor egy pogányasszony alázatosan, türelmesen kérlelte őt lánya gyógyulásáért, Jézus ezt mondta neki. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod.
Aztán van egy másik alkalom, amikor az egy nagyon különleges csoda, amikor egy római százados kéri Jézust, hogy a halálos beteg szolgáját gyógyítsa meg. És ez azért nagyon különleges, hiszen pogány volt a százados, és mégis Jézushoz ment oda, hogy gyógyítsa meg az ő szolgáját. Akkor mi volt a válasz, Jézusnak a válasza a századosnak a hitét látva? Mit mondott neki?
Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Így van. És amikor ezt látta, így szólt Jézus.
Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet.
Pontosan, tehát ez óriási nagy dolog volt, hogy egy pogány százados felismerte Jézusban a messiást, az Isten egyszülött fiát, hiszen ott azok, akik körülötte éltek, nem vették észre azt, ami szembetűnő volt. Érted? És velünk is nagyon sokszor van, hogy úgy megvagyunk itt a megszokott emberek között, mindent így, nekünk így a jó, nekünk így a remek, és ott van előttünk az Istennek a gondviselése, ott van előttünk az Istennek a közvetlen üzenete neked, és ott van az orrod előtt, de mégse veszed észre. És Jézus ezért mondta azt, hogy bizony én nem láttam még ekkora hitet Izraelben, hogy ott az ő népe, a zsidó nép között nem vették észre, tudod, utána bántották, Názáretből el is zavarták, hogy ő csak Máriának meg Józsefnek a fia, nem is ő a messiás, tudod? És egy pogány százados meg felismeri benne, hogy ő az Isten egyszülött fia, ő a küldött, akire vártak évszázadok óta a választott nép. És ez rendkívül fontos nektek is ennek a csodának az üzenete, amit ugye minden szent misében elmondunk, hogy vegyük észre, lássuk meg, hogy Isten itt van velünk, hogy Jézus nekünk is küldi a csodákat, csak mi azt nem vesszük észre, és nem is annak véljük, hogy ez az Isten keze, az Isten szava, az Isten akarata, az Isten cselekedete a mi életünkbe, hanem úgy elfogadjuk. Ahogyan már azt is említettük, hogy vannak olyanok is, akik nemet mondtak. A legfájdalmasabb az volt, voltak olyanok is, akik nemet mondtak, és nem ismerték fel Jézusban az Isten egyszülött fiát. Kik voltak ők?
ahogy azt már említettük, voltak olyanok is, akik nemet mondtak. A legfájdalmasabb az volt, amikor saját városába, Názáretbe látogatva ismerősei elutasították. Vajon nem az ácsmester ő, Mária fia? Nem hitték el, hogy a szomszédjuk képes lehet nagy dolgokra. Nem is tudott itt egyetlen csodát sem tenni azon kívül, hogy néhány beteget kezét rájuk téve meggyógyított. Csodálkozott hitetlenkedésükön.
Így van. Tehát ez, amit én is mondtam az előbb, hogy nem ismerték fel Jézusban az Isten egyszülött fiát. Mert tudjátok, én is meséltem már nektek, hogy a csodákat észrevenni az életünkbe, az egy különleges látásmódot igényel. Mert meséltem nektek, hogy amikor kislány voltam, én is mentem a templomba, és akkor karácsonykor én is azt gondoltam, hogy a csoda az valami nagyon nagy égzengéses pillanat, amikor így a kerubok leszállnak a földre, szemmel lehet őket látni, a puttó angyalok így trombitálnak, nagy harsonoszó van, és akkor hirdetik, hogy megszületett Krisztus. De a csoda az nem ilyen. A csoda az egészen észrevehetetlen, a csoda sokszor nagyon csendes módon történik, hogy senki ne lássa, senki ne vegye észre, és éppen ezért nagyon-nagyon nehezen vesszük észre, hogy mi is maga az Isten csodái vagyunk. A csodát úgy is felfoghatjuk tehát, mint a hitnek a próbáját, hogy bízik-e az ember Istenben, és hogy elfogadja-e próbatételként az Istennek a kegyelmét. Van egy csoda erről, és szeretném, hogyha majd elolvasná Miri, amikor az apostolokkal Jézus ül a bárkában, és egy vihar támad. És nézzük meg, hogy hogy reagálnak erre az apostolok.
Alkonyatkor így szólt Jézus a tanítványokhoz. Keljünk át a túlsó partra. Erre elbocsátották a népet, és magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csónakok is csatlakoztak. Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak. Úgyhogy az már-már megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették. Mester, kérdezték, nem törődött vele, hogy elvesszünk. Erre fölkelt, parancsolt a szélnek, és utasította a tavat. Csendesedj, némulj el. A szél elült, s nagy nyugalom lett. Ekkor hozzájuk fordult. Miért féltek ennyire? Még mindig nincs bennetek hit? Nagy félelem fogta el őket. Ki ez? Kérdezték egymástól. Hogy még a szél is, a víz is engedelmeskedik neki.
Hát itt látjátok, hogy annyira furcsa volt az emberek számára, és nem is értették, hogy hogy lehet az, hogy Jézus tudott parancsolni, akár a természet törvényeinek is, itt ebben az esetben a viharnak, és a hullámoknak is, és hogy ilyet ők még életükben nem tapasztaltak, és ezen ugye meg is lepődtek. És bizony így vagyunk ezzel mi is, hogy nem mindig könnyű hinni. Van, hogy kérdések merülnek fel bennünk, máskor annyi gonddal, bajjal találkozunk, hogy elveszítjük a bizalmunkat, vagy egyszerűen csak elfáradunk és gyöngék vagyunk. Mit lehet tenni ilyenkor? Van-e csoda a gyöngék és a kételkedők és a hitetlenek számára? Hogy szoktunk ezzel lenni, hogy mennyire tudunk ilyenkor hinni, vagy mibe tudunk kapaszkodni, hogy újra higgyünk Jézusba, és ne gyöngüljünk el, és ne fáradjunk el abban, hogy Istenben bízunk. Ilyenkor mi szerintetek a teendő?
Valahogy meg kell erősíteni a hitünket.
És ezt azzal tudjuk megerősíteni, gyerekek, hogyha visszagondolunk arra, hogy mennyi minden helyzeten átsegített már az Isten. Hálát kell adni, meg kell köszönni neki, hogy köszönöm Istenem, hogy meggyógyítottál, amikor covidos voltam, köszönöm Istenem, hogy ott voltál velem, amikor versenyre mentem, köszönöm Istenem, hogy adtál nekem egy jó testvért, meg jó szülőket. Tehát, hogy fel kell a szívünkbe így izzítani mindazt a sok jót, amit az Istentől kaptunk, jó? És ezek által megerősödve tudsz tekinteni arra a nehézségre, vagy arra az emberi fáradtságra, hogy ezt most kibírod, meg átéled, mert tudod, hogy Isten is itt van veled ebben a pillanatban is. Volt egy történet, amelyben ilyen kérdésekkel viaskodott egy férfi, akinek volt egy fia, aki holdkóros volt. Úgy vélte, hogy a bajt az okozza, hogy a gonosz lélek szállta meg a gyermeket. A fiú szenvedése, a saját tehetetlensége gyötörte az édesapát, nagyon gyengének érezte magát, és kétségbeesésében Jézustól kért segítséget. Tehát az apa ezt kérte Jézustól.
Ha valamit tehet, segíts rajtunk, és légy részvétel irántunk. Jézus így felelt. Ha valamit tehetsz, minden lehetséges annak, aki hisz. A fiú apja erre felkiáltott. Hiszek, segíts hitetlenségemen.
Így van, tehát ez a, amit én is mondtam nektek gyerekek az előbb, hogy ha valamit tehetünk, akkor az azt tehetjük, hogy Jézustól kérünk segítséget, hogy legyen velünk ebben az életünknek a viharaiban, legyen velünk, amikor zavaros a lelkünk, amikor csapkodnak a hullámok a szívünkbe, amikor olyan gondolataink vannak, hogy feladjuk, meg nem megy tovább, akkor csak hívni kell Jézust, hogy gyere Jézus, segíts meg engem, vagy ahogy mondta, hogy hiszek, segíts hitetlenségemen, tehát kérni kell Jézusnak a kegyelmét és a segítségét, hogy ne hagyjon el téged. Ne hagyj el engem, Istenem! Én nagyon sokszor, amikor életemnek nehéz pillanatai vannak, vagy nehéz nap áll előttem, akkor egész egyszerűen hajnalba csak letérdelek a szőnyegre, és csak annyit mondok, hogy te vagy Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. Hogy segíts meg, mert van nagyon sok olyan dolog, amin változtatni én nem tudok, és nem látok minden helyzetre rá, és akkor csak az Istennek a kegyelmét és a szeretetét tudom kérni, hogy segítsen meg. Hát ezekkel a gondolatokkal hívjuk Jézust az életünkbe, engedje meg, hogy a csodát mi meglássuk, hogy adjon nekünk látó szemet, hogy észrevegyük, hogy ő jelen van a mi életünkben, hogy ő általunk is tudjon cselekedni, és hogy észrevegyük azokat a csodákat, amiket a mi életünkbe küld nap, mint nap. Így áldjon meg, és vezessen minket az Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Mindig remény, veled az Úr, ne félj, mindig remélj, veled az Úr átölel. Soha ne félj, ha eljön az éj, ő lámpát gyújt neked.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett, a műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!